mai nevén kisebb testvérek rendje. Magyarországon a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartományban élnek. A tartományfőnököt, dr. Topszai Benedek testvért kértem meg, mutassa be a tartományunk történetét, mai életét.
A Ferences rendnek az alapítója Asszisz Szent Ferenc 1181-82-ben született egy kereskedő családban, Assisi városában, és az életrajzokból, legendákból tudjuk, hogy egy alapvetően aranyifjú életet él, nem kell különleges dolgokra gondolni, de mégiscsak egy nagyon világias, sziporkázó, sokak által szeretett fiatalember, aki bizony szeret is a középpontban lenni. Megtérése egy hosszabb folyamat, amelynek állomásaira most ne térjünk ki külön-külön, de mindenképp fontos benne, hogy valahogy rátalál az Úristenre, megszólítja őt, különböző fázisokban szólítja meg, ezekből talán nagyon fontos, hogy Jóisten sokszor épít pontosan azokra a belső vágyaira, amelyek nagyon világiasan törnek föl belőle, akár a hiúság, akár az, hogy kitűnjön az emberek közül, akár az, hogy lovag akar lenni. Ezekre nagyon épít a Jóisten, és valahogy ezeken a vágyain keresztül is tör be az ő életébe. És nagyon érdekes, hogy ez a hangos, központi fiatalember, ez egyre inkább a csöndességet keresi, az imádságot keresi. Nyilván azért nagyon fontos pontok ebben a megtérésben, egy leprással való találkozás és az ő átölelése, holott undorodik az ilyen embertől, vagy éppen amikor a kereszt előtt Szent Damjanó templomában imádkozik, és ebben az imádságban hallja az Úristentől, hogy menj és építs fel az ön egyházamat. Ami nagyon érdekes, hogy ő nem akar közösséget alapítani, tehát nem úgy indul neki a megtérése után, hogy ő majd megalapítja a Ferences rendet, hanem a végrendelete szerint testvéreket adott mellém az Úr, azaz egyszer csak azt látja, hogy ott vannak körülöttek követők. Nem is alakul ki rögtön, hogy ennek a közösségnek vagy kicsiny csoportnak mi lenne a feladata, először bűnbánó testvérek nevezi magukat, de az egyértelmű, hogy nem az akkor még ismeretes monasztikus hagyományt fogja követni, hogy egy zárt kolostorban fognak élni, hanem az akkori polgárusoló, városiasodó világban egy nagyon modern közösséget alapít, ahol nem a kolostor mint épület a fontos, hanem a közösség, a közös imádságnak a helye, nyilván a liturgikus hely, de nem a épület a fontos, hanem a közösség, amelyben az imádságot végzik. És kezdettől fogva nagyon fontos számára a tanúságtétel, a prédikáció, amelyre a testvéreket folyamatosan küldi. Nyilván az ő nagyon fontos közösségi tulajdonsága, vagy meghatározottsága a bűnbánaton, az imádságon, a prédikáción túl, az a testvéri közösség, tehát a ferenceség az mindig egyfajta testvéri közösséget jelent, lett légyen az akár remeteség, ott sem egyedül vannak a testvérek, illetve egy nagyon egyszerű, szegény, ahogy ő nevezi, tulajdon nélkül élet. Tehát egészen bizonyos, hogy a ferencesek egyik legfontosabb fogadalma a szegénységi fogadalom, amely nem csak anyagi szegénységet jelent, hanem inkább egy valóban egy tulajdon nélküliséget, egyfajta megajándékozottságot, bizalmat a gondviselésben, egyfajta egyszerűséget, emiatt egy nagyon-nagyon szoros kapcsolatot a kitaszítottakkal, az egyszerű emberrel, a szegény emberrel, és nem csupán anyagi természetű az egyszerűség és szegénység, hanem a módszerekben, saját akaratról való lemondásban, az időnek az odaadásában, abban megmutatkozik, hogy a másik embert ne birtokoljuk, hanem ajándékként fogadjuk el. És nagyon érdekes, hogy már Szent Ferenc életében robbanásszerűen növekszik ez a közösség. Nagyon fontos, hogy a Szentszék 1209-ben szóban jóvá hagyja ezt a közösséget, majd több mint egy évtizeddel később kap írásos dokumentumot, regulált ez a közösség. A most érvényes regulánknak a dátumozása az 1223. De már eközben robbanásszerűen növekszik a közösség létszáma, néhány éven belül 5000-en lesznek a testvérek. Aztán megalakul a női közösség, a Clarissa közösség, Szent Klára nyomán elindul az a női közösség, amelyik a ferences értékeket, karizmát megéli, sőt Szent Ferenc életében megindul a harmadik rend vagy világi rend, azokból a családokból, akik valamit megértenek ebből a lelkiségből, de tudják azt, hogy nem az a hivatásuk, hogy elhagyják a családjukat, hanem hogy a családban éljenek meg valamit abból, amit Szent Ferenc megélt. Nyilván nagyon fontos Szent Ferenc életében az a kezdeti Isten kapcsolat, vagy kezdeti Istenre találás. és az egész ennek a lelkiségét áthatja ez az Isten kapcsolatnak ez a sajátossága. Szent Ferenc számára Isten mindig nagyon nagy, nagyon dicső, nagyon fönséges. Imádságaiban ezeket a szavakat nagyon szereti használni, de mindig megdöbben attól, hogy Isten mennyire közel jön az emberhez, és ezért lesz egy olyan belátható léptékű a ferences lelkiség, vagy olyan ember közeli, mert valahol ebből forrásozik, hogy Isten közel jön az emberhez, erről szól karácsony, hogy Isten a fizikai világ részévé akarja magát tenni, hogy mennyire fontos az eukarisztia az, hogy kézzel fogható Krisztusnak a teste, hogy a leírt igéi kézbe foghatók a Szentírásban, hogy a kereszten megmutatta, hogy Isten a szenvedés vállalja értünk. Ezek mindezt a nagyon közeljövő Istent mutatják, és a Szent Ferenc számára nagyon fontos. Nem véletlen, hogy ő az első, aki például a Betlehem állítást elindítja, és ennek a hagyományát megteremti, ez is ebből forrásozik. Nyilván az ő életét, ha még nézzük, nagyon fontos, hogy a rendnek az alakulása az egy kicsit kikerül az ő kezéből, és nagyon szép, ahogy ezt megéli, hogy végül is rajta keresztül a Jóisten adott valamit az Anya Szent Egyháznak egy olyan időszakban, ami egy nagyon feudális egyház képet mutat. Ő egy ilyen nagyon emberarcú, mai szóval jól fogyasztható egyház képet mutat, és nem véletlen, hogy annyi követője is lesz. De mégis megéli azt, hogy ez a közösség kikerül az ő kezéből, nem ő a vezetője életének az utolsó éveiben, és hát megéli azt, hogy ez mégis a Jóistennek a rendje, és az ő kezébe kell letenni. Így tehát élete végén folyik a közösségben az ő élete, nyilván egy központi szereplője a rendnek, egy viszonyítási pont, de mégis olyan csöndesen, inkább az imádságban, sok időt remetességben töltve éli utolsó éveit, amikor megkapja a Szent Ferenc Krisztusnak a sebhelyeit, stigmatizált szentként hal meg, és valóban az utolsó két évben már Krisztus jegyeit viselve magán él a közösségben, és így hal meg 1226-ban, és nagyon gyorsan két év múlva szenté is avatják. A rend robbanásszerűen fejlődik az ő életében, és nagyon korán előkerül, hogy Magyarországot is keressék fel a testvérek, tehát még Szent Ferenc életében megjelennek az első testvérek. Az első fontos letelepedés az Esztergom, ez a kolostor mind a mai napig működik, gyakorlatilag szinte 800 éve ott jelen vagyunk mi ferencesek. De a rend egy nagyon határozott terjeszkedésen megy keresztül első 100 évben. Tudni kell, hogy délről, főleg bosnyák vidékről érkeznek Magyarországra a ferencesek, és nem is belemenve a részletekbe, de viszonylag gyorsan 5 rendtartomány is alakul a nagy magyarországi területen. Ezek nem mind, nyilván itt a nemzetiségek azok ugye a hosszú évszázadok folyamán amúgy is keveredtek ebben a régióban, de fontos, hogy nagyon sok provincia, nagyon sok rendtartomány, akár több nyelvű, több nemzetiségű tartomány ezeken a területeken, ez egészen sokáig a 20. század elejéig ez így van. Nyilván a rend abban a 800 évben nagyon sokat változott. Azt lehet mondani, hogy nagyon sokat konformizálódott, olyan világiassá is vált talán, vagy magára vett olyan, az egyházban mindenhol így szoktuk szokásokat, de mindig volt képesség egy megújulásra, és ez a megújulás mindig két irányú volt, vagy két nagyon fontos vonulata volt. Az egyik az imádságban való elmélyülés, tehát nagyon sokszor ezek remete közösségekként, remete reformokként jöttek létre. Másik oldal pedig a szegénységben való megújulás. Ez azt is jelentette, hogy az évszázadok folyamán bomlott is, szakadt is a rend, ez néha viharos is volt. Így aztán az egy ma ferencesnek nevezett közösségen belül akár bizonyos tartományok más-más ágazatához, ágához tartoztak a nagy egésznek. Így Magyarországon is ezek a különböző tartományok, ezek kicsit más közösségeként működtek a rendnek. Emellett nyilván a hazai viharok, tatárjárás, majd aztán hát különösen a török időszak, ez nagyon megtizedelte a rendet. Nem tudok egészen pontos létszámot, de úgy tudom, hogy volt olyan tartomány, amelynek a létszáma 20 fő alá esett a török időkben, és innen növekedett vissza aztán több száz fős közösségé. Így jutunk el a 20. század elejéig, amikor a Szentszék maga úgy látja jónak, hogy ezeket a különböző ferences ágakat egy kicsit összefésülje és rendezze, és jön létre a rendnek, vagy inkább azt mondom, a ferences családnak az a struktúrája, hogy az úgynevezett ferences első renden belül, ami a nagy férfi közösségeket jelenti, kialakul a mai kisebb testvérek rendje, amely több ágból lett összefűzve, itt 4 nagy közösséget vontak egybe. illetve nyilván emellett a minoriták és kapucinusok külön működnek jogilag, de egy lelkiségi családon belül. Ez az unió, ez a magyar tartományokat is erősen érinti. Nyilván ugyanígy nagyon érinti a magyar tartományokat Trianon, ahol ugye nagyon sok házat, területet vágnak le rólunk, és emiatt aztán újra kell egy kicsit rendezni a megcsonkított magyar területeken a rendi életet, így a 20. századra gyakorlatilag két ferences rendtartomány alakul ki Magyarországon, a Szűz Mária rendtartomány, ami a legősibb magyar tartomány, tehát ez, ami tényleg végig 800 éve gyakorlatilag jelen van, és a másik pedig a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány, amely az 1700-as években jön létre, és gyakorlatilag ez a két tartomány föl is osztja maga között az országnak a területét. A Szűz Mária tartomány inkább a nyugat-magyarországi területeken, pesti ferences központtal, a Kapisztrán tartomány pedig inkább a keleti területek, illetve a Pécsi Egyházmegye területén helyezkedik el, és ennek Margit körúton Budapesten van a központja. Nyilván feladatát tekintve a ferencesség itt Magyarországon mindig fontosnak tartotta a lelkipásztori szolgálatot, magát a közösségi életet, iskolákat működtetett, nyilván szociális, egészségügyi vállalásai voltak, de azt hiszem, hogy legfontosabb tényleg ez a lelkipásztori jelenlét, prédikáció, népmissziók, akár búcsújáróhelyek vezetése, ez biztos, hogy például egy nagyon-nagyon fontos vonulat. Azután nyilván jön 1950-es évek, ebben az időszakban emlékeim szerint a két tartományban együtt 28 rendház és közel 600 testvér él, és ez omlik össze az állami nyomás alatt. A Szűz Mária tartomány teljesen megszüntetik, Kapisztrán tartomány maradhat meg 3 közösséggel, maximum 72 fővel, úgyhogy ha 2 iskolát elvisz. Ennek a tartománynak nem voltak iskolái éppen abban az időszakban, tehát itt 1-2 nap alatt kellett iskolát átvenni és szervezni, és hát nyilván ez egy olyan időszak, ami sok kérdést fölvet, hogy szabadott-e belemenni, ebbe nem szabadott. Azért a gyümölcseiből azt látjuk, hogy ezt éppen a túlélését is jelentette a rendnek itt Magyarországon. Az esztergomi iskola a magyar papságnak közel negyedét adta, illetve a rendtartománynak a növendékeinek talán 40%-a onnan érkezik, mind a mai napig. De a másik iskola, Szentendre is, hát egy nagyon sok gyümölcsöt termő intézmény. És nem utolsó sorban azt gondolom, hogy ez a kihívás, ez adott egy intelligenciát, vagy egy szellemi kihívást a rend egészének. Azért ma a testvérek nagyon nagy százaléka több diplomás. Erre azt gondolom, hogy büszkének nem kell lennünk, de azért azt gondolom, hogy egy gazdagító dolog itt a közösségben és az egész magyar egyházban. 90-ben újra lehetősége volt a rendnek egy kicsit kibújni a föld alól és terjeszkedni. Az a két tartomány megpróbált újra teljes gőzzel elindulni, visszavenni kolostorokat. Nyilvánvalóan nem lehetett ott folytatni, ahol 50-ben befejeztük. Ennek kínját és keservét meg is élte a közösség. Így jutottunk el 2006-hoz, amikor a Római Rendi Központ úgy látta jónak, hogy egyetlen magyarországi tartományt hozzon létre, mint ferences jelenlétet Magyarországon, megszüntetve az előző két tartományt, és így jött létre a ma is működő Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. Ebbe a korábbi tartományok összes tagja, illetve az azóta belépett testvérek élnek. Most jelenleg 106-an vagyunk beöltözött fogadalmas, vagy novicius testvérek, és emellett szeptemberben 6 jelölt kezdte meg a jelölt évét. Tehát hála Istennek egy olyan közösség vagyunk, ahova jó Isten hoz új és új hivatásokat. 14 helyen vagyunk jelen, ebből 13 magyarországi kolostor vagy közösség, és egy nagyon szép gyöngyszeme ennek a közösségnek a Kárpátaljai Misszió, vagy Nagyszőlősi Rendház más néven, ahol szintén egy közösségünk működik. Feladatát tekintve ma Magyarországon a belső rendi életen túl, amit én nagyon fontosnak tartok, hiszen az elsődleges feladat a testvéreknek, hogy imádkozzanak, hogy közösségi életet éljenek, ellássák az idős testvéreket, hogy gondoskodjanak az újakról, növendékképzés. Tehát ezen a feladaton túl, ami kifele szolgálat, az nyilván elsősorban a lelkipásztori munka, ez a klasszikus plébániai lelkipásztori munkát jelenti, vagy akár jelenti a Nemzeti Kegyhelynek, Szentkútnak a föntartását, vagy akár egyfajta inkább missziós jellegű jelenlétet hosszú éveken keresztül Kárpátalján, de én ide sorolnám a lelki gyakorlatok tartását, vagy akár mentálhigiénés központnak a fenntartását, ami Pasaréten már működik, most itt Budán Margit körúton is el fog majd indulni. Tehát van egy ilyen lelkipásztori jelenlét, és azért ez nem kicsi, tehát 18 plébániát viszünk ebből 6-ot Kárpátalján egyébként, és még emellett több templomot. A második fajta szolgálat, ez az oktatás-nevelésben való jelenlétünk. Ez is nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. A két ősi iskola mellé, ugye Esztergom és Szentendre, került még 4 másik közoktatási intézmény. Tehát van egy nagyon nagy iskolánk itt Budapesten, a Szent Angila iskola. Emellett van egy óvodánk, a Testvérkék óvoda. Egy éve van egy szakiskolánk és gimnáziumunk Jászberényben, ez egy 800 fős, nagyon nagy intézmény. Emellett egy gyöngyszeme megint csak a közösségnek, az Autista Segítőközpontnak az iskolája, amely egy nagyon megküzdött intézmény, de amelyre nagyon büszkék lehetünk szerintem. Itt nagyon is a ferences karizmát adjuk át azzal a szolgálattal, amit végzünk. És emellett vannak még további már felsőoktatási intézményeink, kollégiumok Pécset és Szombathelyen, fenntartói vagyunk a Szapiencia Főiskolának, sőt ennek a rektorát és nagyon sok tanárát mi adjuk. És hát emellett még számtalan módon helyi kis kollégiumokban egyéb módon jelen vagyunk a felsőoktatásban is. Tehát ez megint egy ilyen nagy csomagja a szolgálatunknak, az oktatás és nevelés. Nagyon fontos területnek érzem, sokszor el szoktuk mondani, hogy itt szervezetten olyan mennyiségű fiatallal kerülünk össze, akit úgy kéne összevadászni, és hát látszik az öreg diákjainkat látva, hogy ennek azért vannak eredményei, és nem csak azért, mert a rendbe lépnek be sokan ezekből az intézményekből, hanem azért, mert azok a családok kötődnek plébániáinkhoz, munkatársaink lesznek, egyszerűen tartjuk a kapcsolatot velük. Egy következő nagy terület, amelyen szolgálunk, ez a kultúra területe. Ez is egy érdekes változáson keresztül menő terület. Eddig ugye, ami fontos volt, az a központi könyvtár és levéltár, amely nagyon sok kincsét őrzi a magyar kultúrtörténetnek, és egyáltalán a történelemnek. Ezekre én úgy tekintek, hogy nyilván itt sok érték fölhalmozódott, és talán megkérdezhetjük, hogy a ferencesnek mi köze ezekhez az értékekhez. Tudjuk, hogy egy kultúrkincset őrizni, ez nem annyira gazdagság, mint szegénység, mert ezeket fönn kell tartani, meg restaurálni kell, meg őrizni, meg védeni. Én ezekre úgy tekintek, mint szolgálat. Ezek a magyar kultúra közkincsei a szépet és a jót közvetítik, és mint ilyen ezek is valahogy beszélnek a Jóistenről. Mi ezeknek az őrzésére és védésére lettünk fölkérve a történelem folyamán, hol így, hol úgy, és bemutatására. És úgy tekintek erre a területre, mint a párbeszédnek egy nagyon nagy lehetőségére. Ez az a csatorna, amin keresztül olyan embereket is elérünk, akik esetleg nem keresztények, nem vallásosak, de mégis a kultúra, a szépség, a művészet nyelvén párbeszédbe tudunk velük lépni. Ezért is jó, hogy azon túl, hogy van a központi könyvtár és levéltár, nyilván van két klasszikus kultúrházunk, nagyon sok programmal, Pasaréten és Szegeden, de most különösen EU pályázatok folyamán nyomán létre kellett hoznunk látogatóközpontokat, múzeumokat, akár Szeged, akár Gyöngyös, valamilyen részben Szentkúton, valószínűleg így majd tovább kell lépnünk Széchenyben és Szombathelyen. Látjuk, hogy ide valóban betérnek azok, akik nem vallásosak, és egyszerűen egy múzeum bemutatásán keresztül mégiscsak a lelkipásztori területre, vagy akár egyszerűen segíteni őket, szempontokat adni az élethez, erre egy nagyon jó csatorna. Végül nyilván van a rendnek még sok egyéb feladata, és ezek közül nagyon szép, és talán korábban kellett volna mondanom a szociális területet, amely talán nem úgy klasszikusan tartozik hozzánk, hogy mondjuk egy betegápoló rend lennénk, de azt látom, hogy nagyon fontos terület. Most 4 megalapított nagy szociális intézményünk van, ebből ugye a legismertebb az Autista Segítőközpont, ami egy teljesen egyedülálló, komplex intézmény itt Magyarországon, ilyen még egy itt nincs. Ez módszerében, felszereltségében, szakmai hátterében nagyon kiemelkedő, nagyon sok anyagi nehézséggel küzdő, de ma egyébként azt érzem, hogy rendben lévő intézmény, amely azért fontos, mert nem csak az a lényeg, hogy az az 50 gyerek és azoknak a családja kapott ellátást, hanem valamiképpen ezt mindig úgy tekintettem, hogy minket ez a feladat megtalált, és ezen keresztül föl kell szólalnunk mindazokért, akiket nem mi látunk el, de akik hasonló nehézséggel küzdenek. Én most már nyíltan felmerem vállalni, akár egy kormányzattal szemben, akár a társadalom előtt. Mi itt hallatjuk a hangunkat autizmus ügyben, és bevetjük minden kapcsolatunkat, és minden meglévő tekintélyünket, amit esetleg szereztünk. Azt gondolom, hogy nem magunkért, hanem azokért, akik nem tudnak magukért beszélni. Azért itt eredményei azért nagyon jól látszanak most már. Török kormányzati küldöttség, vagy dán kormányzati küldöttség mondjuk vizsgálja ennek az intézménynek a működését, mert mint modell nagyon jónak tartják. De ugyanígy nagyon fontos három másik megalapított szociális intézményünk, két szociális otthon, illetve egy idősek napközi otthona és házi gondozást végző gondozási központ itt Budapesten, amit itt egy nagyon fontos változásnak érzek, és ezzel vált igazából sajátunk ez a terület, hogy most már rendtársak dolgoznak nem egy helyen ezekben a területekben. Tipikusan ezek az intézmények úgy találtak meg minket, hogy fenntartót keresett valaki egy intézménynek, de most már bensővé válik, amikor egy rendtárs megy ki mondjuk fürdetni valakit egy otthonápolás során. Nyilván nem nagy számba tudunk erre rendtársat adni, de az egy-egy testvér, az nagyon-nagyon fontos. És hát egy nem megalapított, de több mint 20 éve működő szociális intézményünk a Szegedi Hajléktalan Konyha. Nem megalapított, tehát nem egy intézményes forma, de októbertől májusig minden nap 60-80-100 embert ellát, ahol nagyon sok önkéntessel dolgozunk együtt, és hajléktalanokat, vagy éppen hajlékkal rendelkező, de nagyon szegény embereket támogatunk ott napi szinten. Ezek vagyunk mi, így a szolgálataink terén mi ferencesek. Nyilván azzal, hogy a szolgálatok mögött nagyon sok testvér, rendtárs áll, azok életének szépségével és küzdelmeivel, sikereivel és kudarcaival. Én azt gondolom, hogy valahol ezekbe lelket kell adnunk, ezekbe a szolgálatokba, amihez nagyon fontos, hogy ezek a jó rendtársak mennyit imádkoznak, mennyit foglalkoznak magukkal és a Jóistennel, és utána mennyire tudnak kilépni magukból. Nyilván ezek mögött, a szolgálatok mögött ott van azoknak a hada, akik világiként munkatársaink. Közel 600 munkavállalója van a rendtartománynak. Nyilván közöttük van nagyon sokféle, de nagyon-nagyon sok az elhivatott, hitét nagyon szépen megélő, és a ferences karizmát sokszor akkor is közvetítő, ha nem is tudja, hogy éppen ezt csinálja.
Mária Rádió.
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió elnöke. 1917-ben, amikor a legpusztítóbb éve volt az első világháborúnak, a nagy háborúnak, a portugáliai Fatimában a szűzanya három kis gyermeknek májustól októberig többször megjelent és üzenetet mondott. Október 13-án lesz a 100. évfordulója, hogy befejeződtek a fatimai jelenések. És ennek apropójából Soroksárra egy gyalogos zarándoklatot is szervezünk. A püspöki kar és Nagyjegy püspök úr vezetésével a soroksári fatimai templomban egy nagy megemlékezést tart október 13-án pénteken, és erre úgy gondoltuk a legméltóbb, ha gyalogos zarándoklattal megyünk. Nagy-nagy szeretettel hívom és várom a hallgatói családot a fatimai zarándoklatra, ami a Bakács-téri templomtól indul október 13-án 7 órakor, hogy 11 órára Soroksárra a fatimai templomhoz érkezünk.
Hírek. Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Szigler Lujzi.